30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
A Halas Rádió utazási magazinjában köszöntöm a kedves hallgatókat, a riportert Németh Andrát hallják. Itt ül velem szemben Gáspár Ida, aki rendszeresen beszélgető partnerem. Előző adásunkban Indonézia egyik szigetéről, Baliról meséltél, ma pedig egy másik indonéz szigetről fogsz nekünk, ahol szintén volt alkalmad egy utazást tenni. Melyik sziget volt ez?
Jáva szigetére mentünk át.
Mennyi sziget tartozik Indonéziához?
Valamivel több mint 1400 szigete van, természetesen ebből nagyon sok, ami még lakatlan, illetve olyan kicsi szigetek is, amin néhányan laknak. Néhány ház van, és az egész sziget mondjuk kókusz pálmákkal van tele, és az a néhány család azzal foglalkozik, hogy begyűjti a kókuszt. A legnagyobb szigete Jáva sziget, ezen van a fővárosa is Indonéziának, Jakarta.
Számszerűségében csak azért kérdeztem, hogy mennyi szigete van Indonéziának, hogy miért pont ezt a szigetet, miért pont Jávát választottad?
Hát egyetlen dolog miatt, ami tulajdonképpen kettő világhírű épület, a Prambanan és a Borobudur templom együttes, mind a kettő hely a világörökségnek a része. Nagyon érdekes egyébként magának a repülő útnak a története is, mert a jávai Merapi vulkán 2006-ba kitört, és akkor még hajnalba indították a repülőgépeket, és nem látták a pilóták a levegőben a vulkáni hamut, és sajnos tragédia történt ebből. Akkor megtiltották, hogy a repülőgépek hajnalba repüljenek, csak már a kivilágosodáskor indítják, szállnak föl a gépek, ezért reggel 6 órakor szállt föl a gépünk, persze 4 órakon már cihelődtünk ki a repülőtérre, és este jön vissza. Egy egész napunk állt rendelkezésre, hogy megnézzük Yogyakartát. Yogyakarta Jáva szigetén és az egész Indonéziában a második legnagyobb város, és nagyon híres egyetemi város. Tehát rengeteg fiatalt lehet látni a városba, mert mindenféle fakultásuk van. Itthonról az íróasztalomtól foglaltam le a repülőjegyet is, illetve az egyik utazási irodánál interneten kértem idegenvezetőt Jávára, és természetesen egy taxit, ami elvitt bennünket a repülőtérről Prambanánba, illetve a Borobudurhoz is.
Előre kiválasztod interneten, mit szeretnél megnézni, vagy ott már ezekre a megszokott helyekre ezek az idegenvezetők szállítanak?
Nem. Mindent én döntök el. Tehát én előre már készülök az utakból, és nagyon nagy szívfájdalmam volt, hogy Borobudurt első alkalommal nem tudtam megnézni, és hát most, hogy már így repülővel egy nap alatt meg lehet járni, feltétlenül szándékomba volt Borobudurba elmenni. Óriási meglepetés és öröm volt az idegen vezetőnk, egy egyetemi tanár, kitűnően beszéli az angolt, így a három unokám ugye perfekt beszélnek, értették a nyelvet, és időnként hát kértem, amit én nem értettem meg, hogy segítsenek egy-egy mondatot, ami főleg a vallást, mikor magyarázt, akkor kértem, hogy abba segítsenek. Élmény volt látni, ahogy szájtátva hallgatja a három unokám végig reggeltől estig az idegen vezetőnket.
Azoknak a kedves hallgatóknak, akik esetleg az előző adásunkat nem hallották, azoknak elmondom, hogy Idának ez egy különleges útja volt annyiból is, hogy nem egyedül utazott, hanem három unokáját is elvitte magával.
Végig szájtátva hallgatták, amit mesélt az épületekről, a vallásukról. Annyit még szeretnék elmondani, hogy Indonéziában még él a szultánság is. Tehát az államformájuk nem szultánság, de él a szultánság. Élő szultán van Jáva szigetén. Régen minden egyes kis szigetecskén voltak szultánok, de ma már egyedül a jávai szultán él. Nagyon nagy tiszteletnek örvend. Tehát az indonéz emberek nagyon nagy tisztelettel övezik a szultáni családot, a szultáni familiát. Ahol ők élnek a szultáni palotába, azt az idegenek, a turisták is látogathatják. mondták. A szigeten végig-végig vulkáni hegyek vannak, működő vulkáni hegyek, a legnagyobb a Merapi, ami 2006-ban tört ki. Csodálatos látvány volt, amikor a repülőgépünk ereszkedett a hajnali napfelkeltébe már lefele a szigetre, és 14 vulkán tudtam megszámolni a felhők fölött, ahogy kidugták a csúcsukat. A másik, ami nagyon érdekes volt, hogy ahol egyenes, lankásabb terület volt, és házak voltak, és sportpálya volt, ott pedig, ezt mind a repülőgépből még láttam, ahogy ereszkedett le a gép, rengeteg füstölgő lyuk volt. Tehát lehetett látni ezeket a vulkáni fehér füstöket, kénes füstöket, ahogy szállnak föl. Ugye az ember elcsodálkozott, hogy tőle pár méterre meg ott volt a ház. Erről aztán majd beszéltem is az idegen vezetőnkkel, és kaptam is választ rá, de nekünk ez egy kicsit olyan hátborzongató, hogy ott a füstölgő vulkán mellett élnek.
Mondod, hogy 14 vulkán számoltál, akkor rögtön az a kérdés jött elő bennem, hogy is ezek a vulkánok, ezek működő vulkánok?
Igen, abszolút működők, fortyogók. Jelen pillanatban a geológusok, vulkanológusok úgy tartják, hogy a Merapi, tehát a Jáva szigetén lévő Merapi, aminek az oldalába jártunk mi is, az egyik legnagyobb veszély, hogy bármelyik pillanatban kitörhet. Tehát azt mondták, nem az a kérdés, hogy kitör-e, hanem az, hogy mikor. És úgy határozták meg, hogy 50 éven belül biztos, hogy ki fog törni, és nagyon nagy robbanással, nagyon nagy erővel.
És ennek ellenére mégis folyik
igen,
az élet.
Igen, és együtt élnek vele, és az idegen vezetőnktől megkérdeztem, hogy hogy tud erről mosolyogva beszélni. Egyébként mindenütt mosolyognak, nagyon, nagyon aranyos emberek. Nem lehet látni pesszimista embert, még aki nincs telen, meg éhezik, meg még az is örül annak, hogy kinyitotta reggel a szemét és fölébredt. És mondja, hogy hát higgyem el, hogy annyi, ugye 2006 nem olyan régen volt, 7 évvel utána voltunk mi ott, és mondja, hogy higgyem el, hogy annyi nevetséges dolog történt, ami így utólag már csak nevetni lehet. És hát mondom, ne haragudjon, de mondom, folyik a vulkán az utca végén, és mondom, mit lehet ezen nevetni? Hát azt mondja, akkor elmondok egyet, hogy a szembelévő, ahol én lakom az utcában, a szembelévő házban a barátomnak előtte lévő nap volt az esküvője, és hát éjszaka, ugye a nász éjszaka. És az éjjel kellős közepén egy hang elkezd, ugye, meg több hang kiabálni, hogy jön a vulkán, folyik a láva, jön a vulkán, kitört a vulkán, mindenki meneküljön, rohanjon. Hát azt mondja, én is kirohanok a házból, látom a szemközti házból a barátomat, anyaszült mesztelen kirohan, és mint az őrült rohan ellenkező irányba, mint ahonnan jön a láva, és én meg kiabálok utána, hogy de hát a feleségedet hol hagytad? Homlokára csap, azt mondja, úristen, azt meg elfelejtettem. Olyan pozitívan, és mondtam neki, hogy de hát hogy tudnak itt élni, hogy tudják, hogy bármelyik pillanatban megint robbanhat, és azt mondta, hogy ők ezzel össze vannak nőve, ők itt születtek, ez az ő hazájuk, az életük, a földjük, itt élt a szüleik, a nagyszüleik, és nem tudják elhagyni.
Hallhatják, kedves hallgatóink, mi itt vagyunk az Alföldi síkságon, ahol aztán ilyen elemi erők nem veszélyeztetnek minket, mégis sokszor búskomorak és pesszimisták tudunk lenni, de erre példa, amit Ida mesélt, hogy akkor is lehet vidáman élni. Köszönöm szépen, egy kis zene után majd jövünk vissza.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, utazási magazinunkban vagyunk újra Idával. Előző részben mesélted, hogy a repülő útról, vagy a repülőgéppel tett látogatáson mit láttál, többek között a vulkánokat, és utána milyen utazás következett?
Hát leszálltunk ugye Dzsokdzsakartába, és onnan taxival mentünk az idegen vezetőnkkel Prambanánba. Prambanánról azt kell tudni, hogy a világörökség része egy templom együttesről van szó. Ez a hindu vallásnak állított emléket, és úgy kell ezeket elképzelni, hogy ezek nem ilyen fedett termek oldalfalakkal, hanem nyitott helységek, esetleg négy oszlopon áll egy tető, ahol ahova lépcsőkön kell ugye fölmenni, ezzel is kiemelve, hogy itt te belépsz valahova, vagy egy két kapu szárnyon, ami gyönyörű kőből faragott két kapu szárnyat kell elképzelni egy indonéz stílusba, azon belép az ember, és akkor ez már azt jelzi, hogy bent van a templomba. Prambanán templom, ezek a tornyos faragott kőépületek vannak. A 2006. május 27-én kitört Merapi vulkán ezt is tönkretette, nagy részben megrongálta, ledőltek ezek az oszlopok, ezek a kapuk, ezek a tornyok, és holland segítséggel, mivel a világörökség része volt, és ma is az, holland adománnyal hozták helyre, és ma már nagyon jó állapotban van, még mindig vannak azért kisebb tornyok, amiket össze fognak még rakni. Be vannak ezek számozva, ott lehet látni a munkát, ahogy ezen dolgoznak. A hindu vallásról röviden szeretnék mondani, és fő templomról, ami a három hindu főistennek állít emléket. A hindu vallásról azt kell tudni, hogy a világon a legrégebbi vallás. Krisztus előtt 1400-1500-ból már vannak emlékek a hindu vallásról. A másik, ami nagyon röviden jellemzője a hindu vallásnak, hogy ebből az úgymond egy vallásból, ahol három főisten van, mára már kialakult nem tévedés, utána lehet nézni, 330 millióra teszik az istenek számát. Tehát azt szoktam mondani, hogy mindent imádnak, ami körülöttünk van, fűt, fát, virágot, állatot, patkát, kígyót. Hát a kígyó az egyik főistenük például. De van három főisten, az egyik a Bráma, a másik a Síva, és a harmadik a Visnu. A Brámát, mint teremtő főistent tartják számon, Síva a romboló isten, és Visnu a megtartó isten. A legrégebbi, mi Bibliának hívjuk azt az írott könyvünket, ami a keresztényeknek a történetét, eredetét leírja. A hindu vallásnál ezt Védáknak hívják, és természetesen ez a régi Véda is ezer ágra szakadt, és ezerféle változata lett ennek a vallásnak.
A szigetlakók egyébként mennyi időt töltenek így ezekbe a templomokba?
Természetesen az ott lakók rendszeresen részt vesznek. Nagyon-nagyon fontos része a hindu vallásnak a mindennapi megtisztelése az isteneknek, ami a következőből áll. Pálmalevélből egy tenyérnyi kis tálkát szőnek, amibe tesznek egy csepp rizst, egy csepp vizet, virágokat, ezeket a gyönyörű trópusi virágokat, és elmennek a templomhoz. Rengeteg van. Van, ahol a házakban is van a sarokba egy kis kő épület, ami mondjuk a Visnunak a temploma, vagy az utcákon is lehet léptennyomon látni ilyeneket, és ott leteszik reggel ezt a kis ajándékot az isteneknek, vagy napközben füstölőket tesznek oda. Ez a két világörökség része, ugye a Prambanán, és majd említeni fogom a Borobudur, mint a világon a leghíresebb két templom, Prambanán a hindu vallásnak, Borobudur meg a buddhista vallásnak a legnagyobb templom együttese a világon. Ugyanúgy zarándokolnak ide, mint például a japánok a Szent Fuji hegyre, vagy a katolikus keresztények a római Szentpéter bazilikába, és hát sorolhatnám ezeket a szent helyeket, ami egy-egy vallásnak a kiemelt helye, és szinte kötelező, vagy ugye említhetném Mekkát, ahova szintén az iszlám vallásúak elmennek, és hát egy életbe egyszer azért hát majdnem, hogy kötelező ide elmenni zarándoklatképpen. Maga az épületek is, mint turistának a látványuk csodálatos, gyönyörű, szép, tiszta kő épületeket kell elképzelni, faragott kövek, mind a talapzatokon rendszerint a körbefutó szobrok egy-egy vallási történetet, illetve egy-egy viselkedési szabály, vagy az idegenvezetőnk magyarázta, hogy az egyes állatfigurák milyen emberi tulajdonságokat mutatnak be, például a páva, ugye a dicsekvés, a magamutogatás, a majom, a huncut, a csalafinta. Tehát ezek mind-mind jelentenek valamit, és abban az idő időben, amikor az emberek nem tudtak olvasni, ezekről a képekről olvasták le, szerzetesek segítségével természetesen egyrészt az isteneknek a tiszteletét, hogy hogyan kell azt megadni, másrészt pedig a mindennapi életnek a szabályait, a viselkedési szabályokat.
És ezeket még akkor mindig fenntartják, és folyamatosan
igen,
ápolják.
Igen, és folyamatosan részt vesznek, tehát mondhatom azt, hogy hát rengeteg turista volt, nagyon sok turista volt, de legalább ugyanannyi helybeli szigetlakó, és nem csak a jávai szigetlakók, hanem más szigetekről jöttek is, látogatták.
Most elköszönünk, de a zene után vissza fogunk jönni, várjuk Önöket is.
30 perc alatt a Föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a Halas Rádió hallgatóit, az utazási magazinunkat hallhatják, és Gáspár Ida mesél Jáva szigetén tett látogatásáról. Eddig elmesélted, hogy megnéztetek egy nagyon szép hindu templomot, és utána mi volt Jáva sziget következő látnivalója?
Prambanan után a szultáni palotába mentünk el. Említettem, hogy szultánság van Jáva szigetén, ma is él a szultán, feleségeivel, bár törvényesen csak egy lehetne, de több felesége van neki, 5 leánygyermeke van. Boldogan mutogatják a szultáni palotába a fotóit, mai mostanába készült fotókat a szultáni családról. Nagyon nagy tiszteletnek örvend a szultán. A palotája földszintes palota, esetleg kétszintes palota épületeket kell elképzelni. Ugyanúgy nyitottak ezek a paloták is, mint a templomok, tehát nincs oldalfala, hiszen meleg időjárás van télen-nyáron, de gyönyörű hófehér márványból csipkésre faragott oszlopok, gyönyörű márvány padozatok, a fogadóterme a szultánnak, ahol magasrangú embereket, külföldi magasrangú vezetőket fogad, az nagyon szép fekete márvány oszlopok arannyal díszítve, gyönyörű a tetőzete, belülről a tetőzet nagyon szépen festett.
Jáván, mert hogy az állam formája egyébként nem a szultánság, és az a kérdésem, hogy itt a szultánnak mennyi befolyása van így az államügyekre?
Nincs.
Ez csak egy ilyen jelkép?
Ez csak egy jelkép, de ő, mint szultán, vannak bizonyos jogai, és ő ezeket gyakorolja, de az államügyekbe, mint olyan, nem szól bele. Tehát úgy egymás mellett működik a kettő. Érzi azt az államvezetés is, hogy nem törölheti el a szultánt, mert nagyon nagy tisztelete van az emberek körébe. Én úgy gondolom, és ez az én véleményem, hogy ártani nem árt, meghagyják, élnek egymás mellett.
És milyen ruhákban járnak ma a szultánok?
Rolls-Royce-át láttam, úgyhogy el tudom képzelni, hogy európai viselete is van neki, meg amikor repülőre ül is, abba megy, de egyébként a férfiaknak a viselete egy földig érő, derekára kötött, földig érő, batikolt, nagy, négyszögletes kendő, ahonnan sehonnan nem látszik ki a lába. Vagy mezitláb járnak, vagy vietnámi papucsba. Erre egy ilyen hosszú, félcombig érő inkabátot vesznek föl, és ezek is batikoltak. A batik, mint kézzel festett, készített anyag, eredete Jáváról származik, tehát az első batikokat Jáván készítették. A mai napig nagyon nagy hagyománya van. Ugyanazzal a módszerrel készítik a batikot, mint 1000 évekkel ezelőtt, és a jávai batik eltér mondjuk a bali batiktól, vagy a más ázsiai országba készített batiktól, mert nem színes, nem sokszínű, csak fehér alapon barna és fekete szín van. Tehát egy virágszirmot nem színesen ábrázolnak, hanem barnával, feketével kontúrozzák a szirom alakját, és utána pöttyökkel kipöttyözgetik.
Jáva színvilágára egyébként ez így mindenre jellemző, ez a visszafogottság, hogy nem az a túlzott színes.
Jáva szigetén igen. Tehát ott a mai modern férfi ingek is, ami nem ez a félcombigérő hosszú ing, hanem nadrágba betűrve egy rendes, rövidújú nyári férfi ing, hordják ezeket. Tehát munkahelyre dolgozni ezekbe az ingekbe mennek. A szultáni palotába megnéztük az egyik ilyen nyitott terembe a nagyon érdekes hangszereiket, ahol ez nem mint múzeum volt oda kitéve, hanem megvolt a szultánnak a 40-50 fős zenész társasága, és ezek ott rendszeresen zenéltek. De nekünk ezek olyan archaikus hangszerek voltak, hogy csak ámultunk, bámultunk, és amikor zenéltek is, hát tényleg nem is tudtunk szólni. Nagyon érdekes, egész más a hangzása. A másik, ami gyönyörű szép volt, a fürdőjük. Ez egy hófehér márvány épület, téglalap alakú, csodálatos faragott márvány kapunk kell bemenni, és a téglalap közepébe egy nagy medence van, és az egyik oldalába a téglalapnak volt egy picike kis ablak, ebbe a szép márványba faragva, és ott nézte a szultán a medencébe fürdőző lányokat. És akkor azt mondta, hogy akkor mindig 40 lány volt fölkészítve, hogy menjen fürdőzni. Gondolom a frizurájukat, egyebeket nem tettek tönkre, de hát a vízbe, hosszú ruhába, tehát jávai viseltbe fürödtek, de hát azért csak rájuk tapadt a víztől a ruha, és akkor a szultán ott a kis ablakon keresztül nézte, és választotta ki, hogy melyik hölgyel szeretné az estét tölteni. Hát azt mondták, hogy ez ma már nincs, ez csak régen volt. Hát nem tudjuk, hogy a mai szultán hogy él, de azt elmondták, hogy nagyon-nagyon szereti az első feleségét. A másik, ami nekem nagyon érdekes volt, hogy a szultáni palotának a négy sarkában hatalmas nagy, ilyen 2-3 méteres ketrecek voltak, szintén ilyen 2x2 méteres, és kakas volt benne, és hát nem tudtuk elképzelni, hogy miért vannak ezek a kakasok, és mondták, hogy ezek az ébresztő órák. Tehát a palotának a négy sarkába ilyen kakasos ketrec szólt, és akkor ezek ébresztik a palota népét. Hát remélem, hogy nem hajnali 3-kor ébresztik, mert akkor nem akarok már szultánné lenni, meg szultánnak a lánya se.
És arra is kíváncsi lennék, hogy mindig pontosak-e.
Igen,
lehet, hogy
igen.
Őket beállítani
igen,
nem
de lehet.
De lehet,
beállítani.
Hogy ők nem sietnek sehova. Köszönöm szépen. Pár perc és folytatjuk.
30 perc alatt a Föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat utazási magazinunkban. Gáspár Idával beszélgetünk jávai útjáról. Eddig meséltél a vulkánokról, a szultán palotáról, amit meglátogathattatok. És most szeretnélek arról kérdezni, amit azért szinte mindegyik ország vagy utazás alkalmával szoktunk beszélni arról, hogy milyen a gasztronómia. És itt Jáva szigetén volt-e lehetőséged arra, hogy találkozzál az ottani jellegzetes ételekkel, vagy esetleg fogyasztottál-e ott valami finomságot?
Igen, feltétlenül, hiszen én szerveztem meg az utat, és nem kértem direkt a szálláshelyünkön ebédet sem, és vacsorát sem, mert szerettem volna a különböző éttermekbe, helyeken a helyi konyha ízeivel megismertetni az unokáimat. Már bizonyára ebben a műsorban is esetleg mondtam, hogy voltam Balin, és akkor is nagyon-nagyon tetszett nekem az ő étkezésük. Tulajdonképpen hasonló a gasztronómiájuk az indiaihoz. Annyiba különbözik tőle, hogy nincs annyira fűszerezve. Tehát az indiai konyha az nagyon erős, nagyon csípős, minden fűszer, bármilyen fűszer tesznek bele, szegfűszeget, fahelyet sorolhatnám, erős paprikát, csilit, ott dominálnak ezek az ízek. Indonéziában ez sokkal finomabb. Szintén használják ezeket a fűszereket, de nem olyan nagyon jellemző, mint az indiai konyhára. Rengeteg zöldséget esznek, rengeteg gyümölcsöt esznek, húst is esznek. Nem mondhatnám, hogy vegetáriánusok.
De azért az arányban, hogy több a zöldség, gyümölcs, és inkább kevesebb.
Igen. Rizst, ugye hát, mint rizstermesztő világ, Ázsia természetesen többféle formában is fogyasztják a rizst. Mi megfőzzük esetleg köretnek, és még sok háziasszony dicsekedik is azzal, hogy milyen pattogósra, külön szemecskékre tudja megfőzni a rizst. No hát ez a sokféle rizs főzésnek az egyik fajtája. Mert a másik fajtája például a ragacsos rizs, amikor ehhez egy kicsit másfajta rizs is kell, és ott az direkt az a cél, hogy egy ilyen ragacsos, összelehet kézzel esztek. Tehát ők a kezükkel, az ujjukkal nyomnak össze egy falatkát, amit aztán belemártanak különböző szószokba, és bekapják. Vagy egy zöldséglevéllel, amit fogyasztanak, salátalevéllel fogják össze, és úgy veszik a szájukba.
Akkor náluk is egy ilyen alap élelmiszer a rizs?
Igen, feltétlenül. Reggelire például az egyik, harmadik fajta rizs, amikor nagyon bő vízbe teszik föl, és teljesen szétfőzik a rizst, nekem nem volt ez olyan szimpatikus, úgy nézett ki, mint egy híg keményítő, és ezt isszák meg. Hát azt azért tudni kell a rizsről, hogy rendkívül lakató. Tehát ott azért reggelire, ha megisznak egy jó nagy bögre ilyen rizst, akkor azért egész nap el vannak vele, vagy egy nagyon nagy tányér üres rizst esznek meg reggelire, nagyon sokszor.
A jávaiak egyébként hányszor étkeznek?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye mi, mint turisták, mindig éttermekbe mentünk be, de én úgy gondolom, hogy háromszor. Tehát én azt láttam ugye a személyzeten is, ha éttermekbe is mentünk, hogy ők is úgy reggel, akkor valamikor úgy a ebéd utáni, késő délutáni, és akkor este az a fő étkezési idejük, akkor ugye már megjöttek a munkából, a földekről, esetleg rizsföldekről, és az esti étkezésük, akkor ott összegyűlnek, hogy úgy beláttunk egyes udvarokba, és este van tulajdonképpen a főétkezést. Úgy kell elképzelni a főétkezést, hogy 10-13 féle különböző étel van, és akkor mindegyikből keveset eszegetnek. Tehát nem úgy, mint mi, hogy van a levesünk, van a második, ahhoz ugye ott van a saláta, a köret, a hús, a mártás, és ez nekünk úgymond egy második főfogást. Ezek nekik mind-mind külön-külön ételek.
De ez annyira talán most nem is lényeges, hanem hogy azt meséld, hogy te mit ettél.
Itt is el kell, hogy mondjam, hogy a hal kivételével mindent. Az egyik legcsodálatosabb ebédünk itt Jáva szigetén volt, ahol az idegen vezetőnk egy olyan étterembe vitt el, ahova a szultán is jár ebédelni. Tehát ezzel elmondtam, hogy nagyon elegáns, nagyon szép, gyönyörűen vártak bennünket. Idegen vezetőnk már előre lefoglalta itt négyünknek a helyet, gyönyörű terítés volt, gyönyörű ruhába szolgáltak föl a lányok. Nagyon sok fogásos ebédet kaptunk. Volt hal hatalmas tányéron, marha, csirke, sertéshús is. A muszlimok nem esznek, ugye, de a hinduk azok, aki nem vegetáriánus, azok esznek sertéshúst is. Nagyon sokféle köret volt hozzá, nagyon finom szószok voltak hozzá, és rengeteg gyümölcs. Édességek, előételnek a ráksziromtól, a ráksalátától kezdve minden. Még némi valami levest is adtak, nem jellemző a Távol-Keleten a leves. Én nagyon leveses vagyok. Az biztos, hogy nekem legjobban a marhahús tetszett, abból még másodszor is hozni. Nagy tállal tettek ki elénk, és még másodszor is akartak hozni, mert én bizony kikapartam azt a nagyon finom szaftot is a tányérból a rizsre. Amit viszont érintetlenül hagytunk, és nagyon meg is lepődtek, az a halastál volt. Tehát azt hiszem, talán a Lilla unokám csippentett le egy falatot a halból, és megkóstolta, de hát én nem főztem halat a gyerekeimnek, a gyerekeim se nagyon főztek, így aztán az unokáim se nagyon halasok.
De... És ti sem használtatok, vagy nem kaptatok evőeszközt?
De.
Vagy a turistáknak
de,
azért
de mindig, adnak. Mindig éttermekbe is, akárhova mentünk Bali-szigetén, ebédelni, vacsorázni. Hát az ebédet is úgy azért jó későre tettük, mert egész nap, vagy pedig bent a szigeten ebédeltünk, amikor ugye 6-szor voltunk taxival, bejártuk az egész Bali szigetét, és nekünk turistáknak mindig oda teszik a három evő eszközt, kivétel nélkül mindenütt, és ők még mindig a hagyományos ételeiket adják mindenütt. Tehát nincs az átlagos kommersz étel, hogy egy szelet rántott hús, vagy egy szelet natúrhús, főtt krumpli, kész. Úgyhogy nagyon finom az ő ételeik, ízviláguk, nagyon jó.
Köszönöm szépen. Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg még nem ebédeltek, azt gondolom, most már kellőképpen meghoztuk az étvágyát. Rövid szünet után egy kis zene, és aztán újra visszajövünk.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat utazási magazinunkban. Gáspár Idával beszélgetünk Jávai útjáról. Eddig meséltél a vulkánokról, a Szultán palotáról, amit meglátogathattatok, és most szeretnélek arról kérdezni, amit azért szinte mindegyik ország vagy utazás alkalmával szoktunk beszélni arról, hogy milyen a gasztronómia. És itt Jáva-szigetén volt-e lehetőséged arra, hogy találkozzál az ottani jellegzetes ételekkel, vagy esetleg fogyasztottál-e ott valami finomságot?
Igen, feltétlenül, hiszen én szerveztem meg az utat, és nem kértem direkt a szálláshelyünkön ebédet sem, és vacsorát sem, mert szerettem volna a különböző éttermekbe a helyi konyha ízeivel megismertetni az unokáimat. Már bizonyára ebben a műsorban is esetleg mondtam, hogy voltam Balin, és akkor is nagyon-nagyon tetszett nekem az ő étkezésük. Tulajdonképpen hasonló a gasztronómiájuk az indiaihoz. Annyiba különbözik tőle, hogy nincs annyira fűszerezve. Tehát az indiai konyha az nagyon erős, nagyon csípős, minden fűszer, bármilyen fűszer tesznek bele, szegfűszeget, fahelyet sorolhatnám, erős paprikát, csilit, ott dominálnak ezek az ízek. Indonéziában ez sokkal finomabb. Szintén használják ezeket a fűszereket, de nem olyan nagyon jellemző, mint az indiai konyhára. Rengeteg zöldséget esznek, rengeteg gyümölcsöt esznek, húst is esznek. Nem mondhatnám, hogy vegetáriánusok.
De azért az arányba, akkor én ebből azt értem, hogy több a zöldség, gyümölcs, és inkább kevesebb.
Igen. Rizst, ugye, hát mint rizstermesztő világ, Ázsia természetesen többféle formában is fogyasztják a rizst. Mi megfőzzük, esetleg köretnek, és még sok háziasszony dicsekedik is azzal, hogy milyen pattogósra, külön szemecskékre tudja megfőzni a rizst. No hát ez a sokféle rizs főzésnek az egyik fajtája. Mert a másik fajtája például a ragacsos rizs, amikor ehhez egy kicsit másfajta rizs is kell, és ott az direkt az a cél, hogy egy ilyen ragacsos össze lehet, kézzel esznek. Tehát ők a kezükkel, az ujjukkal nyomnak össze egy falatkát, amit aztán belemártanak különböző szószokba, és bekapják. Vagy egy zöldséglevéllel, amit fogyasztanak, salátalevéllel fogják össze, és úgy veszik a szájukba.
Akkor náluk is egy ilyen alap élelmiszer a rizs?
Igen, igen, feltétlenül. Reggelire például az egyik, harmadik fajta rizs, amikor nagyon bő vízbe teszik föl, és teljesen szétfőzik a rizst, hát nekem nem volt ez olyan szimpatikus. Úgy nézett ki, mint egy híg keményítő. És ezt isszák meg. Hát azt azért tudni kell a rizsről, hogy rendkívül lakató. Tehát ott azért reggelire, ha megisznak egy jó nagy bögre ilyen rizst, akkor azért egész nap el vannak vele, vagy egy nagyon nagy tányér üres rizst esznek meg reggelire, nagyon sokszor.
És a jávaiak egyébként hányszor étkeznek?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye mi, mint turisták, mindig éttermekbe mentünk be, de én úgy gondolom, hogy háromszor. Tehát én azt láttam úgy a személyzeten is, ha éttermekbe is mentünk, hogy ők is úgy reggel, akkor valamikor úgy a ebéd utáni, késő délutáni, és akkor este az a fő étkezési idejük, akkor ugye már megjöttek a munkából, a földekről, esetleg rizsföldekről, és az esti étkezésük, akkor ott összegyűlnek, hogy úgy beláttunk egyes udvarokba, és este van tulajdonképpen a főétkezés. Úgy kell elképzelni a főétkezést, hogy 10-13 féle különböző étel van, és akkor mindegyikből keveset eszegetnek. Tehát nem úgy, mint mi, hogy van a levesünk, van a második, ahhoz ugye ott van a saláta, a köret, a hús, a mártás, és ez nekünk úgymond egy második főfogás. Ezek nekik mind-mind külön-külön ételek.
Azt meséld, hogy te mit ettél?
Hát itt is el kell, hogy mondjam, hogy a hal kivételével mindent. Az egyik legcsodálatosabb ebédünk itt Jáva szigetén volt, ahol az idegen vezetőnk egy olyan étterembe vitt el, ahova a szultán is jár ebédelni, tehát ezzel elmondtam, hogy nagyon elegáns, nagyon szép, gyönyörűen vártak bennünket, ugye az idegen vezetőnk már előre lefoglalta itt négyünknek a helyet, gyönyörű terítés volt, gyönyörű ruhába szolgáltak föl a lányok, és hát nagyon sok fogásos ebédet kaptunk, volt hal hatalmas tányéron, marha, csirke, sertéshús is. A muszlimok nem esznek, ugye, de a hinduk azok, aki nem vegetáriánus, azok esznek sertéshúst is. Nagyon sokféle köret volt hozzá, nagyon finom szószok voltak hozzá, és rengeteg gyümölcs, édességek, előételnek a ráksziromtól, a ráksalátától kezdve minden. Még némi valami levest is adtak, nem jellemző a Távol-Keleten a leves, én nagyon leveses vagyok. Az biztos, hogy nekem legjobban a marhahús tetszett, abból még másodszor is hozni, nagy tállal tettek ki elénk, és még másodszor is akartak hozni, mert én bizony kikapartam azt a nagyon finom szaftot is a tányérból a rizsre, amit viszont érintetlenül hagytunk, és nagyon meg is lepődtek, az a halastál volt. Tehát hát én nem főztem halat a gyerekeimnek, a gyerekeim se nagyon főztek, így aztán az unokáim se nagyon halasok.
De... És ti sem használtatok, vagy nem kaptatok evőeszközt?
De.
Vagy a turistáknak
de,
azért
de, mindig, adnak. Mindig éttermekbe is, akárhova mentünk Bali-szigetén, ebédelni, vacsorázni, hát az ebédet is úgy azért jó későre tettük, mert egész nap, vagy pedig bent a szigeten ebédeltünk, amikor ugye 6-szor voltunk taxival, bejártuk az egész Bali szigetét, és nekünk turistáknak mindig oda teszik a három evő eszközt, kivétel nélkül mindenütt, és ők még mindig a hagyományos ételeiket adják mindenütt. Úgyhogy nagyon-nagyon finom a kézviláguk, nagyon jó.
Köszönöm szépen. Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg még nem ebédeltek, azt gondolom, most már kellőképpen meghoztuk az étvágyát. Rövid szünet után egy kis zene, és aztán újra visszajövünk.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Utazási magazinunkat hallhatják, és Németh Andrea vagyok újra. Ida mesél nekünk jávai útjáról. Sok mindenről beszéltem most legutóbb, ugye, az étkezésről, vagy gasztronómiáról, de milyen szépet láttatok még kint.
Ami miatt átrepültünk Jáva szigetére, az tulajdonképpen Borobudur, mert Prambanáni templom együttes is csodálatos, szép volt, de Borobudur, én úgy gondolom, hogy überel minden ilyen távol-keleti templom együttes. A világon a legnagyobb buddhista templom együttes 2000 négyzetméteren terül el. Legjobban talán fölülről, légi felvételről lehetne megérteni a szerkezetét. A földszínéről 5 terasz helyezkedik el egymáson, mindig kisebbednek, tehát egy ilyen piramis alakot képez, és ez az 5 terasz körbejárható, aminek az oldalain az egyes kőfaragások a vallással kapcsolatos történeteket mesélik el, illetve ilyen viselkedési szabályokat az embereknek a jellemével kapcsolatos dolgait mutatja
be. Akkor ezek
be.
Ilyen tanítások, ugye?
Tanítások, igen. És az 5 földet jelképező terasz fele, ugye mindig megyünk följebb, következik 3 kör alakú terasz, ami már a szellemi világot jelképezi. Tehát ugye megyünk lépcsősoron föl ezeken a teraszokon, de körbe is lehet menni megint egy lépcsővel följebb a következőre, és elérkezünk a szellemi világba. A szellemi világban 3 kör alakú terasz van, és itt már csak Buddha szobrok vannak, mégpedig stúpákba elrejtve.
Mi ez a stúpa?
A stúpa szanszkrit nyelven halmot jelent. Ezt úgy képzeljük el, mintha egy harang lenne lefele borítva, szájával lefele borítva, és fönt még egy ilyen fogantyúszerűség is van rajta. Ezek nem zárt stúpák, zárt kő stúpák, hanem ilyen lukak vannak rajta, ilyen csipkés, és minden egyes stúpába Buddha szobra ül, és minden egyes Buddha szobor más kéztartást fejez ki, mert ezek mind-mind tanítások, egy-egy kéztartás mind jelent valamit. A türelmet, az odafigyelést, a szeretetet, a megbocsátást, tehát ezeknek mind-mind megfelelő kéztartása van, és hogyha ebbe a 35 méter magas stúpába benézünk, akkor láthatjuk ezeket a Buddha szobrokat. Ami még érdekes, és az idegen vezetőnk külön fölhívta rá a figyelmünket, hogy amikor időszámításunk előtt 750-től 850-ig építették ezt a templom együttest, akkor uralkodó szultán felesége indiai származású volt. Ezért, hogy ne csak az ő vallását jelenítse meg, a buddhista vallást, az egyes stúpáknak a fogantyú része a hindu lótuszvirág. Tehát így akarta, hogy a hindu vallás is azért jelenjen meg ezen a buddhista templom együttesen, hogy egyik stúpának sima, csúcsos a teteje, a másik pedig egy lótuszvirág alakú. Gyönyörű szép ez az együttes. Egy totál sűrű, trópusi környezetet kell elképzelni a trópusi fák között. Háttérben a vulkánnak a füstölgő látképe látszik a párán és a felhőkön keresztül, és nagyon hosszú ideig nem is tudtak erről a templom együttesről, mert teljesen belepte ez a trópusi dzsungel, és a hollandok fedezték föl tulajdonképpen, amikor ugye ezekre a hódító hadjárataikra mentek, és gyarmatokat igyekeztek szerezni, akkor fedezték föl a hollandok, és tisztították meg ezt a templom együttest, és hát azóta is használják.
Ezt a templomot akkor ezek szerint az ott élő jávaiak is használják mind a mai napig.
Igen, a jávai emberek is meglátogatják, főleg a buddhista vallásúak, nem csak Jáváról, a világból mindenhonnan, hiszen ez a legnagyobb buddhista templom. Nagyon sok turista van, ha ott az ember szétnézett, azért úgy azt kell, hogy mondjam, hogy úgy 50-50%, tehát én örömmel láttam, hogy a helybeliek is, most nem csak Jáva szigetéről, hanem az egész Indonéziából, ázsiai területről jöttek, és csodálták meg ezt a nagyon híres világörökség részét.
És imádkoznak is.
Igen. Volt egy szint, ahol az idegen vezetőnk, ez már a szellemi szinten, azt mondta, hogy ha itt háromszor körbe megyünk, és közben imádkozunk, akkor amit kérünk, hát az ugye itt már egészen közel vagyunk a szellemi szinten az istenekhez, és akkor hát meghallgatásra nyer a kérésünk. Mind a három unokám és én mind a négyen mentünk bőszen körbe-körbe, és hát mindenki elmondta a maga kívánságát.
És teljesült?
Én gondolom, hogy igen.
Ezek
igen.
Szerint ez ilyen titkos kívánság volt. Mindenki magába kérte.
Igen, én csak gondolom, mert Lizi unokám úgy mentünk el, hogy nem tudta az egyetemi felvételét, úgyhogy én gondolom, hogy ha valamit kért, akkor az, hogy jusson be az egyetemre, és hál' Istennek sikerült neki.
Tehát ezek a sok látni valamit elmondtál, azt gondolom elég fárasztó, és pihenésre volt-e időtök?
Igen, nagyon jó a kérdésed, mert ha tartok előadást Karcagon, ott is meg szokták kérdezni, mikor éjszakai felvételeket mutatok különböző helyekről, és akkor megkérdezte valaki, közben szólt, hogy és mikor szoktam aludni. Hát bizony rám nem jellemző, hogy én aludni meg pihenni megyek valahova, én mindig megyek, állandóan megyek. Ha esti program nincs, én akkor is kimegyek és szétnézek. És bizony utólag egy kicsit úgy sajnáltam is az unokáimat, mert bizony én ott 6 napon keresztül keményen húzgáltam őket, és akkor még ugye a 7. nap még átmentünk Jáva szigetére is. Persze ezt azért úgy képzeljétek el, hogy azért mindig voltak az egynapos, egésznapos kirándulások után pihenő napok. Ha több nem, akkor egy fél nap, illetve amikor már az általam betervezett programok után Bali teljes megnézése és Jáva szigeten a két világhírű látványosság megnézése után azért hagytam nekik 2 kettő napot arra, hogy akkor egy kicsit élvezzék a szabadságot, a strandolást, a pihenést, medencébe, szállodában is nagyon nagy, hatalmas medence volt a tengerparton, és ott is a gyönyörű homokba tudtak pihenni, feküdni. Hát úgy voltam vele, ha én bírom, akkor ők még fiatalok, akkor ők is, de nem is tiltakoztak, boldogan jöttek, és együtt voltunk.
Hát azon nem csodálkozom, hiszen amiket elmondtál, ez egy fantasztikus, nagyon szép és tartalmas út volt ismét.
Szeretném elmondani, hogy amikor a repülőtérre kimentünk, és megköszöntem az idegen vezetőnknek ezt a napot, akkor én elmondtam neki, hogy én azért szerettem volna ide elhozni őket, hogy az, amiket ő elmesélt az ő vallásukkal kapcsolatban, az ő életmódjukkal kapcsolatban, az ő életfelfogásukkal kapcsolatban, hogy ezt próbáljam megmutatni az unokáimnak, hogy lássák azt, hogy lehet boldogan élni akkor is, hogyha egy bicikli gumiból kivágott cipőtalp van rákötve a talpamra, és lehet úgy is boldogan élni, ha tudom azt, hogy milyen veszélyes helyen élek. És én azt hiszem, hogy a gyerekek nagyon elgondolkoztak azon, hogy más milyen élet is van, mint a mi európai pénzhajhász, sikerhajhász életünk.
És fogyasztó társadalom,
ami ránk kényszerít, és én tulajdonképpen ezt szerettem volna a gyerekeknek megmutatni, hogy másként is lehet élni. És én azt hiszem, hogy hatott is rájuk ez az út.
Hát legyen ez a végszó, mert azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon szép gondolat volt, és jó, hogy így tanítod őket. A kedves rádió hallgatóktól pedig elköszönünk, mert hogy mai adásunknak a végéhez értünk. Köszönöm neked is, Ida, hogy újra itt voltál.
Én nagyon szépen köszönöm a meghívást és a figyelmet.
Hallgassák tovább a Halas Rádiót. Elköszön önöktől a riporter Németh Andreát hallották.
30 perc alatt a föld körül. Külön járat menetrend szerint a Halas Rádióban.